naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Mindenkinek jó rádiózást ezen a pénteken is, Fintech világa, Szupán Marci van itt a Peak-től. Nem is emlékszem, hogy volt ilyen, amikor egy egykori klasszikus pénzintézet fintekesedését vizsgáljuk.
Igen, általában egyébként a big tech-eknek a fintekesedéséről szoktunk beszélni. Egyébként jön néhány napon, egy-két héten belül egy nagyon izgalmas fintech sparksunk, ami az Apple-nek a fintech törekvéseit, pénzügyi törekvéseit és fintech törekvéseit fogja bemutatni egy ilyen 15-20 oldalban, de erről volt már szó itt a műsorban is, meg többször írtunk róla, és amúgy érdekes, hogy nem pusztán az önreklám miatt mondtam ezt, hanem van kereszteződése az Apple pénzügyi törekvéseinek és a Goldman Sachs fintech törekvéseinek, hiszen az Apple Cardot, az Apple hitelkártya termékét a Goldman Sachs szolgáltatja a háttérből, mint szponzorszolgáltató.
Mert csak azt akartam mondani, hogy általában a klasszikus pénzintézetek és a fintechek versenyéről, harcáról, egymás mellett éléséről beszélgetünk sok-sok műsoron, most keresztül, ugye most már ebben a hatodik, vagy nem tudom, hanyadik évben, de ez érdekes, mikor egy ilyen nagy, hatalmas hajó, teherhajó, ugye rég hasonlattal élve, ez így elkezd így fölaprózódni, és egész másfajta arcot mutat, és egész másfajta élményrendszert kíván adni a fogyasztóinak.
Abszolút, és nagyon-nagyon izgalmas ezeknek az óriás méretű bankházaknak a egyébként nem is csak a fintekesedése, hanem az elmúlt 10-12 éve, vagy mondjuk az elmúlt 15 éve, mondjuk 2008-as válságtól történt, és valójában ennek a trendnek köszönhető az, hogy elkezdtek ennek a trendnek, meg a fintech trendnek a kereszteződéséből jön ki az, hogy elkezdtek fintech irányba nyitni, és megpróbálnak tech székként működni. Még egy nagyon érdekes összehasonlítás egyébként, csak így el tudjuk helyezni egy koordinátorrendszeren a Goldman Sachs. Ez egy 112 milliárd dollár piaci kapitalizációjú cég, ami, ahogy itt szoktuk mondani a műsorban, az sok pénz, de nagyon izgalmas, hogy egy Klarna, ugye kettővel ezelőtti tőkebevonási körében durván kicsit túlzog, de durván fele ekkora piaci kapitalizáción vont be.
Az egyik 20 éves, a másik meg Isten tudja meg. Ennyi,
hát Klarna
20, nem? 10?
Éppen 10 éves, de a felfutása az 3 éve előtte egy ilyen vegetatív üzemmódban volt. De itt van a PayPal, gyakorlatilag megegyezik a piaci kapitalizáció. Ott viszont igaz a 20 év, az egy sokkal érettebb cég, mint a Klarna, de mégiscsak egy sokkal szűkebb terepre fókuszáló valami. A Goldman Sachs meg egy-két haverjával gyakorlatilag képes volt bedönteni a világgazdaságot 15 évvel ezelőtt. De mondjuk egy Stripe-ot, hogyha megnézünk, ami ugye a legértékesebb magánkézben levő fintech cég, 100 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációval rendelkezik, és nyilván nyújt egy csomó mindent, meg nagyon-nagyon ügyesek a srácok, akik a Collison testvérpár, akik alapították, de 30 évesek is összerántottak egy akkora kapitalizáció céget. Ez azért rá, mint egy Goldman Sachs, ez rámutat azért arra, hogy itt iszonyatos torzulások vannak. Na hát és akkor mi történik, amikor ez az egyébként nem túlárazott, ott brutális erőforrásokkal rendelkező mamut kap egy pofont 2008-ban, majd kap még egy pofont az egész szektor 10-12-13-15 környékén, amikor elindulnak ezek hogy is szoktad mondani, a csatahajók között. Igen, ezek a gyorsan mozgó kis csónakok. És a Goldman Sachs egészen merész kijelentéseket tett az elmúlt időben, gyakorlatilag jelen időben kijelentették azt, hogy ők egy technológiai platform. Ami, hogyha megnézzük azt, hogy 15 évvel ezelőtt hol álltak, akkor szerintem minden hallgatónak megvannak ezek a klasszikus Gordon Gekkos, tőzsdecepes és hasonló Wall Street farkas, stb. Befektetési piacot, Wall Street-et bemutató filmek, cikkek, Lehman-nal kapcsolatos, nem is feltétlenül a probléma, hanem az egész világ tudott, hogy ilyen brutális mennyiségű tőkét kezelő, lassan mozgó mamutok, akihez nem tudsz hozzászólni, hogyha nincsen, tudom én, mondjuk magyar viszonylatban mérten 1-2 milliárd forintod, mert nem vagy ember a szemükben, nem vagy, nem vagy ügyféljelölt a szemükben. Ezek elkezdtek elmozdulni oda, hogy kérem, mi nem befektetési bank vagyunk, nem kell hozzánk 1 milliárd forint, hogy szóba álljunk veled, hanem megnyitottuk a lakossági üzletágunkat, elkezdtünk személyes kölcsönöket nyújtani, elkezdtünk hitelkártyát szolgáltatni, amivel meg lehet venni akár a tejet, kenyeret a boltban, tehát ez 1 milliárd forintról
beszállóra
átmentek oda, hogy én adok neked 1000 forintot. Egészen elképesztő a váltás, és még tovább mennek, azt mondják, hogy mi már nem is pénzügyi szolgáltató vagyunk, mi egy tech cég vagyunk, egy tech platform vagyunk. Egyébként szolgáltatjuk továbbra is a befektetési banki tevékenységet, ami nagyon jól jövedelmez, és hát röhögnek a markukban, mert gyakorlatilag itt nem kell befektetőkkel tárgyalni, nem kockázati tőke befektetőkkel tárgyalni, hanem a saját jól jövedelmező tevékenységükből gyönyörűen ki tudják finanszírozni hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül azt, hogy valójában technológiai platformá váljanak, és bőven kibírnak olyan mellényúlásokat egy-egy termékirányjal, vagy albrenddel, vagy piacnyitással, amiben egyébként egy fintech startup már egy érettebb fázisban is felborulna.
Lásd a mostani időszakot.
Abszolút. Igen. Vannak egyébként abszolút pozitív elemei, de nagyon, mert egy jó néhány mellényúlást látunk, de látunk emellett sok felvásárlást is, tehát a másik, ami egy óriási erő ezeknek a, vagy akár egy Goldman Sachs kezében, hogy nem feltétlenül kell mindent kitalálni házon belül. A stratégiát kitalálták, hogy ilyen kommunikációban is jobban hangzik tech cégnek lenni, mint világválságot okozó befektetési banknak. Igen.
És így lemossuk a gyalázatot.
Ezeknek azok nem is mi voltunk. Hát, az a régi, a nevünk az ugyanaz.
Mindenkinek piros a tenyere. Markusszal ismerkedjünk meg mindenképpen.
Markusszal egyébként már megismerkedhettek a hallgatók egy pár évvel ezelőtt, amikor indult, akkor beszéltünk róla. Akkor is beszéltünk róla, amikor betört az Egyesült Királyság piacára, és hát az látszik, hogy ilyen nagyon kétes elemek. Hogy mondjam, a termésstratégiája furcsa. Ahogy mondjuk egy fintech cég, egy Revolut, ha nem is klasszikus értelemben, de egy folyószámla-szerű dologgal kezdett el piacot szerezni, ugye Markusnál egyelőre nincs klasszikus folyószámla termék, hanem van minden más, van hitelkártya, vannak személyi kölcsönök.
Mint egy fagylaltozó, amikor sok pénzem van, és nyitok egy fagylaltozót, ott nem csoki vanília van, hanem 150 íz, aztán majd megmondom neked fél év után, hogy melyik jön be, és akkor megmarad az a 10, amit megnyalnak.
Így van. Abszolút így van, és ez az, amire céloztam, hogy itt van pénz, arra, hogy próbálkozzanak. Viszont az is valószínű, hogy amiben egyszer beletalálnak, azzal meg nagyon sikeresek lesznek, mert arra is lesz pénz, hogy azt a pozíciót, amiben jók, azt meg hosszú távon tartsák. És azt gondolom, hogy tartani is fogják. Itt 14 millió lakossági ügyférről beszélünk. Tehát még egyszer mondom ezt a brutális párfordulást. 15 évvel ezelőtt akkor tudtál hozzászólni a Goldman Sachshoz egy kis túlzásra, hogyha volt 1 milliárd forintod arra, hogy odaad nekik. Most meg 14 millió lakossági ügyfelük van, akiknek ők adnak pénzt arra, hogy a hitelkártya tranzakcióikat rendezzék. Érdekes egyébként, hogy ebből a 14 millió ügyfélből tettük a Markus brand alá, csoportosították be ügyesen, mondhatnám, hogy akár azt is, hogy trükkösen a Apple kártot is, és a 14 millió ügyfélnek körülbelül a fele egyébként így került be hozzájuk. De hát mondhatni, hogy trükközés, de mondhatni azt is egyébként, hogy találtak egy nagyon jó disztribúciós csatornát, az Apple-t, tehát gyakorlatilag össze tudtak bútorozni úgy valóban egy tech céggel, akinek 1 milliárd fölötti ügyfele van, és ez elkezdte őket az amerikai piacon értékesíteni. Más kérdés, hogy egyébként egyelőre masszív veszteséget termel ez az üzletág. Megint csak azt mondom, hogy a felszínen. Aztán, hogy az, hogy mi a valódi driver-e ezeknek a termékeknek, az egy teljesen másik kérdés. Itt azt látjuk, hogy a legutóbbi jelentésük szerint a hitelkártya hitelportfólióra vetítve, tehát a hitelkártya mögött álló teljes hitel összegnek a 2,93%-a az, ami bukó. Ez sok. Tehát általában a klasszikus bankok, akik mesterei a lakossági hitelkártya szolgáltatásnak, zászlóshajóként tekintenek bevételi soron a hitelkártya termékeikre. Itt ez egyelőre veszteségesen működik. Ez egy nagy kérdés, hogy ebben van-e szándékoltság. Nyilván nem direkt szándékoltság, de mondjuk indirekt, hogy
sok-sok-sok kis buksit akarok látni, aztán sok majd ügyfelt, utána
aztán
lesz
majd valami, valami más letolok a torkukon, mondjuk vagyonkezelési terméket, és azon szépen visszahozom a bukómat, mert röhögve ki lehet finanszírozni 7 millió ügyfélnek a hitelkártya portfólián elért közel 3%-os veszteséget, de a felszínen ez tény, hogy nem néz ki jól egyelőre, és ha most lenne az elszámoltatás napja, akkor ez nem lenne egy sikersztori, de valószínűleg nem aggódnak a Marcusnál, a tulajdonos Goldman Sachsnál, meg egészen biztosan.
Ezek lakosságok voltak, a vállalkozókkal foglalkoznak, az a KKV neked mindig fontos szempont, csak látom további tech projektjeket, intézményügyfelek vannak, a vállalkozások annyira nincsenek célkeresztben?
Én egyelőre azt láttam, hogy a KKV szektor nincsen célkeresztben, a vállalati szektor az abszolút, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos eleme, és ráadásul ezek az amerikai értelemben vett vállalati ügyfelek, akik akár több milliárd dolláros forgalmakat bonyolítanak éves szinten. Nagyon izgalmas technológiai fejlesztéseket látunk itt. Látunk olyat, ami még kicsit ilyen európai szemmel ködös, de ez lehet, hogy csak azért van, mert ugyan azt gondoljuk, hogy így távolról értjük, és tudjuk, hogy hogyan működik az amerikai gazdaság, meg az amerikai vállalkozói lét, illetve szektor, de mégsem vagyunk natívak, úgyhogy látunk olyat, amit magyar szemmel nem igazán lehet értelmezni. Van egy Marki nevű platformjuk, ami egy apikon elérhető platform, mindenféle funkcionális apit kínálnak.
Kezelés, adatelemzés, ugye, hogy olvastam.
Így, de akár tranzakciós bankolás szintig is lemennek. Van egy TXB nevű szolgáltatásuk, vagy divíziójuk, ez klasszikus tranzakciós bankolást biztosít, itt is próbálnak technológiai alapokra helyezkedni, itt kifejezetten nagyvállalatokat szolgálnak ki, és a húzó termék az a nagyvállalati treasury szolgáltatások, gyakorlatilag most nagyon leegyszerűsítve a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó deviza, illetve valuta tranzakcióknak a bonyolítása és ezeknek az eljutatása A-ból B-be. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas terep. Egyébként megjegyzem, hogy treasury a másik, sőt, talán azt mondom, hogy a top 3-ban levő üzletág a klasszikus bankoknak is a jövedelmezőség szempontjából. Van egy The Financial Cloud nevű szolgáltatásuk, ez az, amire azt mondom, hogy egyelőre még szerintem ez ilyen tapogatózós fázisban van, ez egy Amazon Web Service-re épített, egyébként technológiai tekintetben borzasztóan modern szolgáltatás portfólió, de azt látjuk, hogy ez valószínűleg valamiféle vállalati beyond banking szolgáltatás csomag lesz, tehát nem core banki elemeket, nem treasury-t, nem tranzakcionális bankolást fog nyújtani. Aztán, hogy felköltöztetik-e ebbe a felhőbe a core szolgáltatásokat is, az egy jó kérdés. Én azt sejtem emögött a projekt mögött, hogy mint hogy általában a felhő alapú projektek mögött ez szokott lenni, hogy a költséghatékonyan elérhetővé teszi a kisebb méretű ügyfeleket is. Tehát lehet, hogy ez lesz majd az a lépés, amikor
nyit arra felé
nyitnak a nagyvállalatok irányából a kis közepes vállalatok irányába.
Oké, szóval akkor rengeteget költenek, nagyon sok hangszeren játszanak.
Ugye? Nagyon sokat, több mint 5 milliárd dollárt költöttek eddig a fintekesedésre és a platform. Ami egy érdekes kérdés, hogy sok-e vagy nem sok, mert ha megnézzük a Goldmannek a teljes árbevételét, akkor ahhoz képest elenyésző itt néhány év alatt. Ellenben egyébként sok startup meg összesen nem von be ennyi tőkét a teljes életciklusa alatt, és azt mondjuk, hogy hú, mekkora tőkét von be mondjuk a Revolut, vagy egy Klarna, vagy egy ilyen közepes, nagyobb méretű, akár unicorn státuszban levő startup. Tehát egyébként meg, hogyha a fintech versenyt nézzük, akkor meg borzasztóan sok pénz. Ez megint elvilágít arra, hogy minden nézőpont kérdése, és hogy milyen elképesztő versenyelőnyben tudnak lenni ezek a nagyméretű játékosok. Legyen szó akár egyébként egy Goldman-szerű bankcsoportról, vagy legyen szó tech akár cégről. Egy big tech cégről, akinek megint az 5 milliárd dollár az olyan, hogy veszett már több is.
Jó, hát az nagy kérdés, de hát ez minden a nagy kérdés, hogy ez a mostani gazdasági helyzet akár Európában, akár Amerikában. Meglátjuk, hogy ott mit hoz a jövő, hoz egy ilyen tapogat tartózásnál mit eredményez, ugye? Tehát, hogy maradnak a klasszikusnál, vagy jobban átterhelnek, majd tisztul a piac, látják, hogy mi az, ami kell a fagyiból, és akkor veszteségből egy csomó üzletág átfordul nyereségesbe, ezt most az idő fogja eldönteni. Nem?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy és az is látszik a piacon, hogy ezek a méretű bankházak nem rövid távra teszik meg a tétjeiket. Ez így volt mindig. Ez így volt egyébként, most, hogyha visszagondolunk megint csak a válságra, alapvetően kicsit megviselte őket, de szépen ki tudtak mászni belőle. Aki diverzifikált portfólióval rendelkezett, és ez egy nagyon komoly tanulsága a 2008-as válságnak, és most arra gondolok, hogy diverzifikált szolgáltatás portfólióval rendelkezett, az kevésbé ütötte meg magát, mint aki nagyon egysíkú szolgáltatás portfólióval rendelkezett, mint mondjuk egy Lehman Brothers. És erre a tanulságra, vagy ebből a tanulságból kinövő stratégiai irányra abszolút ráillik az, hogy költsük a pénzt, ráadásul hát az elmúlt néhány hónapot figyelmen kívül hagyva, mert ez egy nagyobb időszak volt, nagyon olcsó volt a pénz, megérte költeni, költsük a pénzt, diverzifikáljuk a szolgáltatás portfóliónkat.
Nem baj, ha értjük, hogy mi az a szolgáltatás, amire költünk. Bocsánat, igen, visszakacsintok a két héttel ezelőtti műsorra.
Igen. És építkezzünk hosszú távra, aztán majd meglátjuk, hogy a fintech szektorral mi lesz. Legrosszabb esetben felvesszük velük a versenyt, legjobb esetben meg felvásároljuk őket.
Igazi Pigmalion sztori volt, Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk, az érdekességek, az információk a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.